Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassunk meg egy adventi verset.
Lukács Vilma, gyertyagyújtás. Őszi nyúlós szürkeség a város, mindenki fázik, azaz fagysáros. Olykor szélroham rázza a fákat, összeverődnek a kopár ágak. A hegyek mögül elindult a szél, hópihés szárnyán hamar ide ér a tél. Kezem lábam nekem is hideg, de én szeretem mégis a telet. Ha kint sötét van, befelé nézek. Bennem karácsony gyertyácskák égnek. Parányi fényük meghitt világa, elég az út megmutatására, amerre járok. Siető sarkam apró dallamot kopog ki halkan. Téli szél szárnyán jött az üzenet, rongyos viskóba Jézus született karácsony éjjelén. Ha megengedett, megkérdeznélek, mondd, nálad a kis gyertyák nem égnek? Te nem ismered a dallamot? Vagy a gondjaid ehhez túl nagyok? Ajtódnál állok én és szörgetek, kislángot hoztam, új fényt, új tüzet. Gyertyagyújtásra beengedjetek, ha már ég, én tovább megyek. Ahogy jöttem, úgy megyek a télben, kívül kötszürkén, belül napfényben. Gyertyák sercennek új lángra gyúlva, ha megkérdezik, elmondom újra. Téli szél szárnyán jött az üzenet, rongyos viskóba Jézus született karácsony éjjelén.
Hallgassunk meg egy szép kis éneket is. Énekeljük a 312. dicséretünket, 312. dicséretet mindegyik versével, vagyis mind a négy versével, az első így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvérek, János evangéliumának 14. részéből olvassuk az igét. János evangéliumának 14. részéből az első 3 verset, valamint a 18. verstől a 20. versig terjedő részt. János evangéliumának 14. részében ezt olvassuk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, s a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, advent időszakát, amit most elkezdhetünk. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk fiad eljövetelére, amikor ígéreteid szerint elküldötted, hogy megváltónká legyen élete föláldozása vére árán. Köszönjük néked, hogy emlékezhetünk ebben az időszakban arra is, hogy még egyszer el fog jönni te drága egyszülött fiad, ami megváltónk, hogy megítélje ezt a földet igazságban és újjáteremtse. Köszönjük te néked, hogy előre is nézhetünk ilyenkor, nem csak visszafelé. De most szeretnénk fölnézni, te reád atyánk, és kérünk téged, hogy igéddel szólíts meg minket ma is. Kérünk, hogy tedd készé a mi szívünket igéd befogadására. Segíts, Urunk, bennünket gyermeki hittel fogadni mindazt, amit tanítasz nekünk ma is. Megvalljuk előtted, hogy magunktól annyira hitetlenek vagyunk. Magunktól olyan értetlenek vagyunk. Nem tudjuk magunkat hívővé tenni, és más se tud bennünket azzá tenni. Egyedül te tudod ezt a csodát elvégezni, hogy higgyük a te igédet, higgyük a te szavadat, és beléd kapaszkodjunk, atyánk, és belekapaszkodjunk a fiúba, és a Szentlélek Istenbe. Kérünk, hogy ezt a csodát, a hitnek a csodáját cselekedd meg a mi szívünkben, és add meg ezt nekünk. És ha megadtad már, akkor te erősítsd ezen a mai napon is, igéd által, lelked által. Köszönjük néked, Urunk, hogy egybegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is te voltál a mi gondviselőnk. Áldunk téged azért, mert testi, lelki szükségleteinkre is gondot viselsz, és mindent megadsz, amire igazán szükségünk van, sőt, még többet is. Köszönjük néked, hogy hálát adhatunk ezért. Köszönjük néked, hogy egyáltalán itt lehetünk ebben a gyülekezetben. Köszönjük, hogy együtt énekelhetünk, együtt figyelhetünk tereád, figyelhetünk egymásra is, szeretettel fordulhatunk egymás iránt is. Köszönjük néked a gyerekeket, a fiatalokat, az időseket, a betegeket, a gyengéket, az erőseket, a lendületeseket. Köszönjük néked, hogy a te drága személyed egybeköthet bennünket, olyan különböző embereket is. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket a te szavaddal, és légy mindazokon a helyeken, ahol ma hirdetetik az evangélium. Töltsd be advent örömével, békességével, derűjével a mi szíveinket, szerte ebben az országban és ezen kívül is. Nagy nevedért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 162. énekünknek a 7. versét. A 162. énekünk 7. versét. Prédikáltat szent ígédet, felséges Isten.
Thank you.
Kedves testvérek, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből, a tizedik és következő versekből. Leülve figyelemmel és tisztelettel hallgassuk Isten igéjét. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve harmadik részéből. A tizedik verstől ezt olvassuk. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őrejá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvéreim, advent első vasárnapja van. Ebben az időszakban valóban visszatekintünk és visszaemlékezünk a mi Urunk Jézus első földre jövetelére, melynek csodálatos végkifejlete az ő megváltó halála és feltámadása, illetve mennybe menetele. Mindennek köszönhetjük mi az örök életet. Egyedül ennek köszönhetjük az örök életet. Ő ezt így megtette érettünk. Egyúttal előre is tekintünk, készülünk az ő második dicsőséges eljövetelére, amelynek végkifejlete a világ végét, az utolsó ítéletet, illetve az új világ megteremtését jelenti. Ilyenkor adventben megújulunk az eljövendő Jézusnak a várásában is. Fölemeljük a fejünket, és rátekintünk, aki eljövendő. Ilyen Jézusra várakozó gyülekezet volt ez a Filadelfia is, amiről most már egy több vasárnapja beszélünk. Mi volt ennek a gyülekezet várakozásának az alapja? Nem más, mint az Úr Jézus ígérete. Ők Jézust az ő ígérete alapján várták. Ezt olvasuk itt az ígében, hogy Jézus ezt üzente nekik, íme eljövök hamar. Az íme szó az nem egy fölösleges szó a görögben, mert az egy nagyon fontos, kis figyelemfelkeltő szó. Olyan, mint egy ilyen felemelt mutatóujj. Íme. Figyelj, mit mondok most? Íme, eljövök hamar. Jézus fölhívta erre a figyelmüket. Ígéretet adott erre, és ők nekik ezen az ígéreten nyugodott a hitük, hogy tudnék Jézus vissza. Mert megmondta. Ez a hit belekapaszkodik Jézusnak a szavába, ígéretébe. És abban megnyugszik. Azt igaznak veszi, azt készpénznek veszi. Ő megmondta. Akkor ez így van. Nem vitatárgya ez. Lehet, hogy néha meginog ez a hitünk, ez a bizalmunk, hogy úgy lesz, ahogy megmondta, de mégis visszatérünk újra meg újra ahhoz, amit ő mondott. Sok embernek már a hite az nem a Bibliába kapaszkodó hit, hanem csak olyan, nem tudom, mibe kapaszkodik. A megérzéseibe, meg mások állításaiba, meg nem. A keresztény hit, a bibliai hit az Jézus szavába kapaszkodik, Isten beszédébe kapaszkodik. Ezt ragadom meg. És ezen keresztül ragadom meg őt, aki mondta azt. Így van hitáltal kapcsolatom vele. Nos, Jézus mit mondott? Íme, eljövök hamar. Ő mondta, akkor úgy is lesz. Szól a hit, a filadelfiai hit. És a mai, az újszegedi hit is így szól. A mi hitünk is így szól. Ennek az ígéretnek alapján, ami nem csak egyszer van benne a Bibliában, hiszen olvastam nektek a János evangéliumából az Úr Jézus búcsú beszédeiből, amit a tanítványainak mondott. Azt az egész gyülekezetének mondta, minden kor, minden hívőjének mondta, hogy el fogok jönni. Sokszor elmondta ezt az Úr Jézus. Az ő népe minden korban, az ő drága ígéretei alapján várta. Csodálatos dolog az, hogy nem kell nekünk majd egyszer ebben csalódni. Hogy hát nem jön, hát nem jön. Nem, megígérte, de nem. Várták annak idején az első eljövetelét, Jeruzsálemben az igazak, Anna, Simeon, várták, hogy mikor jön el az Izrael vigasztalása. És az Úr kijelentette nekik, hogy itt van, megérkezett. És ott tartják a karjukban az öreg Simeon, az öreg Anna, ott tartják a karjukban Jézust. Vagy ott ölelik át. És magasztalják az Istent, hogy megígérted, hogy elküldöd az Izrael szabadítóját, és itt van. A szavad igaznak bizonyult. És most mi ugyanígy várjuk az Úr Jézus Krisztust, hogy Isten megígérte, ő megígérte, hogy el fog jönni. Akkor el fog jönni, eljön az ideje, és el fog jönni, beteljesül az ígéret, ahogy azoknak a régieknek nem kellett csalódni. Nekünk se kell csalódni, testvérem. Az Úr Jézus eljön. Jézus azt is mondta itt a filadelfiai hívőknek, meg hát nekünk is, hogy hamar eljön, hamar, gyorsan eljön. Hát ebbe a hamar szóba azért sokan belekapaszkodnak, és gúnyosan mondják, mind a mai napig, hogy hát hamar, hát. Már Jézus már tanítványnak is ezt mondta, hogy eljön majd hamar, de hát nem jött el, nem? Filadelfiaiknak is azt ígérte, hogy eljön, de hát nem jött el hamar, még mindig nincs itt, eltelt már 2000 év, és még mindig nem jött meg. Mi az, hogy hamar eljön? És akkor most erre azt kell mondanunk, testvérek, hogy az ő órája, idézőjelbe teszem ezt, másképpen jár, mint a miénk. Az ő órája teljesen másképp jár, mint a miénk. Istenről ilyeneket olvasunk a Bibliában, már az Ószövetségben, hogy ezer esztendő olyan nála, mint egy őrjárásnyi idő éjjel. 90. Zsoltárban olvassuk. Vagy olvassuk, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap. És olvassuk azt, hogy az idő rövidre van szabva. Úgy érzékelteti velünk az íge itt-ott, hogy az Isten nem úgy számítja az időt, mint mi. Az ő órája másképpen jár. Ami nekünk 3000 év, 4000 év, 2500 év, nem tudjuk. Az ő neki egy pillanat. Az ő óráján éppen akkor kettyent egyet a másodperc mutató. Mi az, hogy hamar? Hamar eljövök. Péter apostol is ezzel vigasztalja az ő korában a hívőket. Péter a második levelében ezzel foglalkozik, hogy sokan gúnyolnak minket, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Mikor jön már el? Megmondta, hogy eljön, aztán nincs itt. Mondja nekik ugyanezt a gondolatot, hogy az Isten órája nem úgy jár, mint a miénk. És vegyétek tudomásul, hogy azért nem késik el az ígérettel az Úr. A maga idején az ő ígéretét be fogja tartani. Nyugodjatok meg ebbe. Azt mondta, visszajön. Nem ember az Isten fia, hogy hazudozzod nekünk. Vissza fog jönni, és ebbe kapaszkodjon a ti hitetek. Mondja már az ő korába, de mondja a mi korunkba is, nekem is, nektek is. Mi hisszük, hogy az Úr Jézus, ahogy egyszer eljön, még egyszer eljön. Miért hisszük? Nem azért, mert szeretnénk, meg vágyunk erre, meg nem tudom. Azért, mert ő megmondta. Ebbe kapaszkodik a mi hitünk. De nézzétek azt, hogy milyen körülmények között várakozott ez a filadelfiai gyülekezet. Nehéz próbák között kellett várakoznia. Azt mondja neki Jézus, hogy megtartalak téged, megőrizlek téged, az egész földre eljövő megpróbáltatás idején. Az egész földre eljövő megpróbáltatás idején. Az őre várakozó filadelfiai népének az egész földre eljövő nyomorúság idején, próbatétel idején kell várakoznia. Ez a kifejezés, hogy próbatétel idején, ez egy olyan baljóslatú. Tehát ez, mi ez? Érezzük, hogy ezzel nem nagyon vágyakozunk ilyenekre, hogy megpróbáltatás ideje, egy kicsit úgy megborzogunk ettől, hogy mi ez. Ez a nehézségeket sejtett, szenvedéseket, kilódásokat, nyögéseket, sóhajokat. És tényleg arról van szó. Az Isten gyermekeinek, a filadelfiaiaknak is, de nekünk mind a mai napig nehéz időszakba kell várakozni. Egyre nehezebb időszakba kell várakozni, mert a Krisztus második visszajövetelét megelőző időszak egyre nehezebb lesz, egyre sötétebb lesz, ahogy a Szentírás mondja. Nem anyagilag vagy fizikálisan, nagyon szép lesz minden. Emberileg lesz lelkileg lesz, szellemileg lesz, egyre megterhelőbb, egyre nyomorúságosabb a földi élet, az emberiség ilyen szempontból megsötétedik, elsötétednek a dolgok, és ezt már most érezzük, tapasztaljuk. És nem is a keresztjének nem is örülnek ennek, sőt nem csak, már azt lehet mondani, hogy a nem keresztjének se nagyon örülnek annak, amit látnak a világban, az emberek között, az emberi életekben. Nyomorúság üti fel a fejét. Nyomorúság üti fel a fejét. És ez szenvedést okoz a hívőknek is. Az egész világra, mondja itt Jézus, az egész világra fog eljönni egy nyomorúság. Mert most még ugye mondhatjuk, hogy hát nyomorúság van itt, ott, amott, de Jézus arról beszél, hogy az egész glóbuszra, az egész oikumenére, az egész lakott földre jön el egy nyomorúság. Globális lesz a nyomorúság. Nem lehet előle hova menekülni, hogy majd elmegyünk Amerikába, mert ott jó minden. Vagy fölmegyünk majd, nem tudom, Skandináviába, mert ott olyan szép minden, meg ott nem, oda nem ér el a nyom. Mindenhova elér, azt mondja Jézus. És vagy a filadelfiaiaknak, vagy a mindenkori filadelfiaiaknak, nekünk. Nem lesz hova menekülni, vagy a gyerekeinknek, nem tudjuk, de nem lesz hova menekülni egy globális nyomorúság elé. Egyre sötétebb, egyre nyomorultabb, és az Isten gyermekei mindenkorban ott vannak, és Jézus szavába kapaszkodva várják Jézust. A szívünkben az van, hogy ó, de jó lenne ezt megúszni. Ugye? Hát ezt azért jó lenne elkerülni. Persze, megérthető ez a próbálkozásunk, hogy aztán a Bibliát is úgy kezdjük csűrni, csavarni, hogy valahogy kihozzuk belőle, hogy nekünk ezen nem kell átmenni. Mert majd Jézus visszajön, az elragad minket innen, erről egyébként filmek, meg nem tudom, mit készülnek ugye Amerikában, mert ez egy ilyen elterjedt tévtanítás az emberek között, hogy majd Jézus egyszer csak majd visszajön, még a második visszajövetele előtt visszajön, és akkor elragadja a földről az ő népét, és azoknak nem kell a nyomorúságokban részt venni. Csak hogy Jézus a filadelfiaiaknak se ezt mondta, hogy elragadlak téged a nyomorúságok elől, hanem azt mondta, hogy a nagy nyomorúságban, ami az egész földre eljön, megőrizlek téged, és ez kettő. Megőrizlek téged. Sajnos a Bibliát, ha nézzük, már ezt idézőjelbe tettem, ezt a sajnost, Isten hívő népe mindig átélte a nyomorúságot a hitetlen emberekkel. Mindig. Jeremiást elvitték fogságba. Ugyanúgy, mint ahogy az Izrael hitetlen részét. És mindig így volt. Jézus az ő népét nem fogja elvinni a nyomorúságból. Itt lesz az Isten gyülekezete a földön, akkor, amikor a legnagyobb sötétség lesz, és egy globális nyomorúság lesz mindenhol, testvérek. De ez a nép azt az ígéretet bírja Jézustól, hogy ebben a nyomorúságos időszakban én megőrizlek téged. Nem csak az, hogy visszajövök, hanem azt is, hogy én ott leszek veled. Ott körül foglak venni, megőrizlek, megoltalmazlak téged. Ahogy te oltalmaztad az én beszédemet, olvassuk itt el a Bibliába, ahogy te őrizted az én álhatatosságra intő szavaimat, beszéd, én is ugyanúgy oltalmazlak majd téged az egész világra eljövő nyomorúság idején. Ezért nem félünk. Jöjjön, aminek jönni kell. Legyen olyan sötét ez a világ, amilyennek lennie kell. Jézus visszajövetele előtt. Nem félünk ettől. Ha a hegyek, hogy mondja a Zsoltár, hogyha a hegyek beleomlanának is a tengerbe, mi nem félünk. Mert nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten. Hanem ott van velünk a Krisztus ebben a nyomorúságban. Csodálatos példáink vannak, testvérek, így akár az egyház történetből is, hogy Isten gyermekei egy-egy helyen a földön nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Mindig idézzük az erdélyi testvéreket, akik annak idén a Ceausescu érába, hogy milyen nehéz helyzet. Jó az, jó példa. Az Úr ott volt velük a börtön mélyén is. Ott volt vele a föld alatti cellába is. Egy napig, két hónapig, 10 évig ott volt vele. Demonstrálta nekünk az Úr Jézus, hogy ő lehet várni. De ő ott lesz az a nyomorúságba várakozó gyermekeivel mindig. És ebben megnyugodhatunk. Félelem elmegy a szívünkből, eloszlik. Várakozunk a nyomorúságban, de Jézussal várakozunk őre. Nézzétek a harmadik mozzanatot, hogy hogyan kellett várakozniuk ezeknek a filadelfiai hívőknek. Azt mondja nekik, hogy ebben a várakozási időszakban, amely olyan, amilyen, olyan nehéz, amilyen nehéz, ebben az időszakban tartsd meg, amit van. Tartsd meg. Őrizd meg, amit van. Milyen volt ennek a gyülekezetnek, amit ő őrzött? Kétszer is olvassuk ebben az üzenetben, hogy Jézus szavát őrizték meg. Jézus beszédét őrizték meg. Megőrizted az én beszédemet. És még egyszer mondja, megőrizted az én álhatatosságra intő beszédemet. Jézus szavát őrizték, az igét őrizték ezek az emberek, mint egy kincset, úgy kuporgatták. Őrizték, védték ezt az Úr beszéd, az Úr szavai. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, ezt továbbra is így. Tartsd meg. A várakozás, amiben te, neked lenni kell, akármilyen körülmények között, nem egy passzív várakozás. Nem lehetsz passzív ebben az időszakban, te én gyülekezetem, hanem aktív kell, hogy legyél. A legnagyobb aktivitás, őrizd meg az igét. Most nyilvánvaló testvérek, hogy itt az ige az evangéliumot is jelenti. Mert az igében, az egész Isten szavában benne van annak a lényeg, annak a centruma, a szíve, az Úr Jézus evangéliuma. Nekünk őrizni kell az Isten egész beszédét, és benne az evangéliumot. És bizonyára azért kell őriznünk, mert ez egy kincs. Mindig a kincseket kell őrizni. Tudjátok, hogy azok vannak itt körülvéve a múzeumokban mindenféle érzékelőkkel is. Ott az őrökkel is, nem tudom, ezt őrzik. Ez érték. Nekünk az ige az érték. Mindennél nagyobb érték Jézus szava, az evangélium a számunkra, a hívők számára. A mindenkori filadelfiai vagy újszegedi gyülekezeti tagok számára. Érték. Sokáig nem érték nekünk, figyeljétek meg, visszaemlékezhettek az életetekbe. Nem érték nekünk az Isten igéje, az Úr Jézus szava. Sokáig érték a Müller, Péternek, vagy hogy hívják ezt a jó lelket? A bölcs, a hazánk bölcse most. A mit tudom én, kicsoda, tehát az az érték. A Maharishi jógi, az az érték, meg a ő isteni szentsége, a nem tudom én milyen hindu főpap, meg nem. Az az érték, hát ott van az érték. Egy darabig így gondolkozunk. Hát aztán van, aki még olyan földhöz tapadtabban gondolkozik, hogy az érték a pénz. Meg a ház, meg ez az érték, amit így meg lehet fogni. De az ige, hát mi az az ige? Biblia, meg evangélium, azt se tudják, hogy micsoda. Nem érték az embereknek, nekünk mi is voltunk ilyen fázisban. Nem érték. Még kéne őrizni. De akinek valahogy Isten megadja ezt a csodát, annak egyszer csak az számára a legnagyobb érték lesz az Isten szava, Jézus beszéde. A legnagyobb kincsem, amit korábban bolondságnak, szemétnek, nem tudom én minek tartottam. Most az az én kincsem. Nem a pénzem, meg a megfogható javak, meg a Müller, nem tudom én kicsoda. Meg a jógi, meg a nem tudom én ki a szösz. Nem ez az érték. Az Isten beszéde az érték. Ezt őrizd meg te, én népe, mondja Jézus az övéinek. Tartsd meg, ami nálad van. Ez a keresztjének meg testvérek a programja. Lehetné így is mondani. Ez a mi programunk. Őrizzük az Isten. Egy csomó ember az egyházra, a hívő népre mindig más programokat akar, tennivalókat akar rátukmálni. Csináljátok ezt, csináljátok azt. És ebbe a szociális programba folyatok bele, abba a szociális programra. Meg is fizetünk benneteket, csak csináljátok már. Ja, kell cigánymisszió, csináljátok már, mert cigányokkal nem bírunk. Hát valaki csinálja már, fogjatok hozzá, adunk mi nektek programot. Hát sok szegény, hát nem az állam dolga, ez az egyház dolga, ti vagytok odáig a szegények. Ja, csináljátok. Ja, pénzt erre nem adunk, azt csináljátok önerőből. De... Tehát adnak nekünk, testvérek, a világ adja nekünk a projekteket, ugye, ahogy ma szokták. Ezt csináld, azt csináld, ide menj, oda menj. De nekünk nem a világ szabja meg a projektjeinket, hanem Jézus. És az a projektünk, amit ő mond, hogy őrizd meg az én beszédemet. Ezzel kell foglalkoznunk, testvérek. És ha ezt gondoljuk, hogy mi ez pontosan, akkor lehet gondolni arra, hogy például ez jelenti azt, hogy a szívünkben őrizzük meg az Istennek a beszédeit. A szívünkben, mint egy széfbe, ha szabad így mondanom most a szívünket. Egy széfbe bezárjuk az ő beszédeit. És itt belül őrizzük a gondolatainkba, az emlékeinkbe, a lelkünkbe élnek az ő szavai, mint értékek nekünk. Az is, amit itt hallunk, vagy amit olvastok otthon, vagy hallotok a rádióban, de ő mondta, őrzöm meg magamban Nem engedem, hogy elvegyék tőlem, vagy elrabolják, mert el akarják venni, azért kell őrizni. Őrzöm. És nem csak így őrzöm, hitáltal a szívem széfjében, hanem őrzöm úgy is, hogy igyekszek megvalósítani. Ez még jobb. Ez még jobb, amikor igyekszem az életembe, a munkavégzésembe, a családomba, vagy gyülekezetembe, vagy nem tudom, ott, ahova Isten állított, átültetni a gyakorlatba, amit Isten mondott nekem. És úgy élni az életemet, úgy alakítani a kapcsolataimat, úgy vélekedni dolgokról, úgy megnyilvánulni, ahogy az én Uram az igéjébe mondta. Az a egyik legjobb konzerválása, őrzése az Isten igéjének, hogyha mi megcselekesszük, amit mond nekünk. Hitáltal őrizzük, hitáltal cselekesszük. És úgy is őrizzük, ha továbbadjuk. Egy harmadik módot mondja. Szóba továbbadjuk. Nem engedjük elnémítani magunkat, hanem mondjuk, ahogy a régiek mondták, ugye, régen még nem volt írásbeliség, és hogy maradtak meg ótestamentumi írások, hogy úgy, hogy továbbadták az emberek. Szóba őrizték az emlékükbe. Igyekeztek azt szerint élni, és továbbadták az egyik generáció a másiknak. Hogy maradtak meg a magyar népmondák? Hogy maradtak meg a népmesék? Úgyhogy adták tovább, hagyományozták, szóba elmondták, és fönnmaradtak századokon keresztül. Nekünk is, testvérek, azt, amit mi is úgy vettünk, tovább kell mondani, tovább kell hagyományozni a gyerekeinknek a Jézus evangéliumát, a Jézus történeteit. Az ígét tovább kell hagyományoznunk. Hogy hagyományozták, egy kicsit erre emlékeztet engem mindig az a sok családi biblia, amivel találkozhatok, itt-ott. Nekem is adott valaki egy ilyen nagyon szép kiállítású régi bibliát, amiben ott vannak fölírva, hogy ez vette 1800, nem tudom én, 10, nem tudom hányba. És aztán odaadta, az megodaadta az ígét, a bibliát, és látszik a könyvön, hogy forgatták. Szét is esett, pedig jó erős kötése van, de úgy egy kicsit úgy megviselődött már. De látszik, itt-ott vannak benne beírások. Elolvastam, be van írva, be elolvastam. Kis jegyzetek a szöveg mellett. Tehát adták tovább, generációk az írott igé, de úgy is tovább kellünk, hogy szóban is elmondani. Fönnmaradni, így őrizzük az ő beszédét. Megtartjuk az ő beszédét. Nos, hogy várakozunk mi Jézusra? Csak úgy várunk, hogy mit álltok itt nézvén a mennybe? Mondják az angyalok Jézus mennybe menetelekor a tanítványoknak. Ahogy láttátok elmenni, úgy jön majd vissza is. Most pedig fogjátok magatokat és indulás Jeruzsálembe, ahogy megmondta nektek, és csináljátok azt, amit ő hagyott nektek. Végrendeletileg. Csinálja, nem ácsorul nézvén a mennybe, hogy mikor jön ma az Úr. Nem csinálunk semmit, csak így. Hanem őrizzük az ő szavát. Ott bent, a cselekedeteinkkel, és a szavainkkal tovább adva egymásnak az ő beszédeit. De hát ez a múlt, mondhatná még itt valaki, nem? Hát az Isten igéje az a múlt, a Biblia maga ősi üzeneteivel, hát aki ehhez ragaszkodik, az a múlthoz ragaszkodik. Ma már időszerűtlen, bocsánat, ember. Amit a Biblia házasságról mond, meg a nemi szerepekről, meg a nem tudom én, hát vissza akarod-e forgatni az idő kerekét ezzel, hogy a testvérek, a múlt az egy dolog, meg más dolog az Isten igéje. Az Isten igéje az nem a múlt, amikor mi az igét őrizzük, akkor nem a múltat őrizzük, hanem Isten örökérvényű szavát, ami fölött soha nem jár el az idő. Az Isten szava az volt, van és lesz, és mindig jelen idejű, mindig időszerű. Az Isten igéjét őrizni nem a múltat őrizni, hanem az örökké valóságot őrizni. Sőt, már az ember itten fordít egyet a gondolataiba, bár ez egy kicsit filozófikus, hogy igazából nem is mi őrizzük, hanem ő őriz bennünket. Az ige őriz, mi nem a múltat őrizzük, hanem az örökké való őriz minket. De a mi dolgunk most az, hogy őrizzük az igét. És az utolsó dolog, testvérek, amire szeretném még a figyelmeteket irányítani, hogy az Úr Jézus mivel segít minket a várakozásba? Mert ezt a filadelfiai gyülekezetet is segítette az Úr Jézus az ő várásába. Egy drága ígérettel, sőt több drága ígérettel segít. Nem csak azt ígéri az Úr, hogy ő visszajön, ez is egy óriási ígéret. Ha csak ennyit mondott volna, az is nagy dolog. Nem csak azt ígéri, hogy veled leszek a nagy nyomorúság idején, és nem csak azt mondja, várj engem aktívan, hanem még mint egy finom süteményre, amikor még rátesz egy habot a háziasszony, még finomabbá teszi. Jézus még ígéreteket tesz a végére. Még ígéreteket tesz, hogy bátorítsa az ő filadelfiai híveit. Az ígéret, amikor eljövök, akkor majd aki hű hozzám, aki győz, azokat oszloppá teszem az Isten templomában. Oszloppá teszem az Isten templomába. Mi tudjuk ezt, hogy a jeruzsálemi templomban voltak hatalmas oszlopok. Nagy oszlopok voltak ottan. Ez ismert a Szentírásból, az ószövetségi templomnak a leírásaiból. De a Heródes korabeli templomnak a leírásából is ismert ez. Nagy oszlopok voltak. És azt mondja Jézus itt, hogy ugyanígy teszlek majd titeket is, filadelfiai híveim, oszlopokká az Isten, ott fogtok állni az Isten házában. Nyilván, hogy ez egy kép, amivel azt akarja kifejezni az Úr, hogy ti, akik vártok engem, mert hisztek bennem, és ezt és azt csináljátok, amit mondok, ti ott lesztek az Isten közvetlen közelében. Mint az oszlopok. A jeruzsálemi templomon ott álltak az Isten trónja körül. Ti is, mint oszlopok. Ott fogtok állni az Isten templomában, az új égen és az új földön, az Isten közvetlen közelében. Közel lesztek hozzá. Nagyon közel. Dávid annak idején az egyik zsoltárában erre vágyott. Azt írja a zsoltárban, hogy egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életem minden napjában, és nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Egyet kérek az Úrtól, és azért esedezem, ez adassék meg, hogy lakhassam az Úr házába életem minden napján, és nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Oszlop akart lenni az Isten házába. Jézus azt mondja a filadelfiai népének, ha így vártok engem, oszlopokká teszlek titeket az Isten templomában. Az új égen és az új földön ott álltok majd az Isten közelében, és lakhattok az Úr házába, és nézhetitek az ő szépségét, és gyönyörködhettek az ő templomában. Testvérek, ez az örök életnek a csodálatos valóságát érzékelteti velünk is, mert ránk is vonatkozik ez az ígéret. És kicsit folytatja még Jézus, mert azt mondja nekik, hogy és az ilyen Isten dicsőségének fényében fürdő oszlopokra majd ti reátok, felírom a neveket. Neveket írok rátok saját kezűleg. Az én Istenemnek a nevét, a Jeruzsálem, új Jeruzsálem nevét és az én új nevemet. Neveket hordozó oszlopként fogtok ott állni az Isten közvetlen közelébe. Ezek a nevek, testvérek, hogy rajta vannak ezeken az oszlopokon, én úgy értelmezem többek között, hogy ezek pecsétek. Pecsétek. Mint ahogy vannak, nekem is van ilyen pecsét, amit bele pecsételek a könyveimbe. Ez az enyém. Ex libris. Mert hogy valaki el. Ha valakinél ilyen könyv van, az hozza vissza. Jut eszembe. Elpecsételem a könyveimet. Itt is ezek a nevek az oszlopokon pecsétek. Azt jelentik, hogy ezek az emberek az Istené, a Krisztusé, az új Jeruzsálemé, az új ég és az új földé. Elpecsételtek, ők ide tartoznak örökké. Persze ezek a nevek, amik rajta vannak ezeken az oszlopokon, vagy rajta lesznek ezeken a hívő embereken, ezek azt is jelentik, hogy kinek a kezéből kerültek ki. De nem csak az, hogy kié, hanem hogy ki csinálta őket, idézőjelbe téve. Úgy, mint az autókon rá van írva, hogy Opel. És akkor tudjuk, hogy ez az Opel gyárból került ki. Ez ott gyártották. Rajta vannak a hívőkön ezek a nevek. Ez azt jelenti, hogy ők az Isten alkotásai. Az Isten alkotásai. Csodálatos dolog ez, testvérek. Rajtunk lesz a művész kézjegye. Ugye a mű, ez is ide tartozhat egy segítő kép, hogy egy festő ráírja a nevét az alkotására. Ez az én alkotásom. Rajtunk lesz Jézus, ránk írja az ő új nevét is. Az Isten új nevét. Mi az ő alkotásai vagyunk. Úgy fogunk ott állni, mint az ő alkotásai. Ha ott leszünk az Isten közvetlen közelében. És azt is jelentik ezek a nevek, testvérek, hogy az ott élő emberek, vagy ott lévő hívő emberek, azok őt dicsőítik. Mert ezek a nevek, ezek a régiek, tudjátok, hogy fölírtak ilyen kövekre, oszlopkövekre írtak bizonyos feljegyzéseket. Moab sztélén az egyik, egy nagy fekete kő, amire fölírták az, hogy hogy volt, mint volt ott az egyiptomi fáraókkal, és a zsidókkal. Mi történt, hogy történt, ki volt, hogy volt. Ugyanígy az egyiptomiak is mindig ezt csinálták. Föl vannak írva oszlopokra nevek, és azok a szövegek, amik ott vannak, dicsőítik azokat, mert a negyedik Sisák fáraó az aztán nagy király volt. Dicsőítik azokat, akik föl vannak írva. Sokszor kivakarták, ugye az egyik király, vagy fáraó kivakarta az előzőnek a nevét, beírta magáét, hogy ő dicsőítsék a szövegek, amik ott vannak még. Tehát amikor rajtunk lesznek az Úr nevei, akkor az azt jelenti, hogy mi ott őt fogjuk dicsőíteni. Nem magunkat, őt. Ami Istenünket, ami Krisztusunkat, ami új Jeruzsálemünket, az új eget és az új földet. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy még egy példát mondok, hogy ezt is hogy segít megérteni ezt a neveket hordozó oszlopoknak, ezt a képét, hogy annak idején amikor egy városnak mondjuk adtak egy nevet, ez Philadelphiára egyébként különösen is igaz volt, mert ennek a városnak a nevét sokszor megváltoztatták a római császárok. Így hol ez volt a nevük, hol az volt a nevük. Először ugye Philadelphia, ezt egy bizonyos második Attalos Philadelphos, aki alapította a várost, ez egy király volt, ő saját magáról így nevezte ezt a várost. Aztán utána jött a Tiberius, aki Krisztus után 17-ben megint elnevezte, akkor a Cézár új városa, ez lett a neve Philadelphiának. Aztán harmadszor Vespasianus császár alatt Fláviára lett a neve, mert a Flávia volt ennek a Vespasianusnak a családi neve. És végül aztán az idők folyamán újra visszavette ezt az eredeti Philadelphia nevet. Állandóan, de ezek, amikor a császárok elnevezték így a várost magukról, vagy a családjukról, akkor az azt jelentette, hogy ők erre a városra különös gondot fordítanak. Különösből, ezek kivételezett városok voltak. És itt, amikor a mennybe ott leszünk, és rajtunk lesz az Istennek a neve, és az új Jeruzsálem, az azt jelenti, hogy ő neki különös gondja lesz reján. Különös gondja lesz reján. Ő gondot fog rólunk ott viselni. Nem kell aggódnunk, hogy mi lesz, hogy lesz. Különös gondot fog ránk viselni. Tehát csodálatos, testvérek, hogy ilyen ígérettel még meg is bátorítja Jézus a filadelfiaiak szívét, és a mi szívünket is. Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, ne próbáljunk itt okoskodni, meg ügyeskedni. Hát megígérte, hogy visszajön. Eznek alapján várjuk mi is az Úr Jézust, hogy megint el fog jönni. Milyen körülmények között várjuk? Hát olyanok, amilyenek. Nehezebb. Sötétebb. Várjuk, ahol nekünk várni kell. Mi csináljunk-e közben? Nem passzívan várunk, hanem őrizzük az ő szavát, őrizzük az evangéliumot. Úgy is, hogy a szívünkbe zárjuk, úgy is, hogy igyekszünk aszerint élni, úgy is, hogy tovább hagyományozzuk a mi következő generációknak. És vegyük a szívünkre ezt a drága ígéretet, hogy ha így teszünk, akkor nem a kárhozatba jutunk, hanem ott leszünk majd az Isten országába. Ott leszünk egészen Isten közelébe. Rajtunk lesz az ő neve, és dicsőíthetjük majd ott őt. Boldog állapot lesz az. Segítsen az Úr bennünket, hogy örömmel és nyugalommal várjuk az ő eljövetelének ígérete beteljesülését. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei dicsőséges Urunk Jézus, hogy te megígérted, hogy el fogsz jönni még egyszer. És köszönjük, hogy akkor meglát téged minden szem, és minden térd meghajlik előtted. Köszönjük néked, hogy te majd igazságban ítéled a népeket. És köszönjük néked, hogy új eget és új földet teremtesz. És az Isten országa leszáll és új valósággá válik. Köszönjük néked, hogy ott lesz az Istennek a temploma. És köszönjük néked, hogy abban a templomban ott lehetünk mi is, egészen közel a mi atyánkhoz. És köszönjük, hogy őt és téged dicsőíthetünk majd. Köszönjük néked, hogy gyönyörködhetünk az Isten templomában, ami drága Urunkban, drága üdvözítőnkben. Köszönjük te néked, hogy nem kell ezekben a dolgokban nékünk csalódni, noha semmit nem látunk ezekből. Hiszen csak azt látjuk most, hogy milyen sötét és milyen egyre inkább sötét ez a világ körülöttünk. Az emberek szíve hogy távolodik el tőled, családok élete hogy esik szét, azt látjuk, hogy országok, népek élete hogy bénul le. Azt látjuk, hogy egyre nő a káosz, a rendetlenség, a békétlenség, az igazságtalanság. Egyre inkább, ami nem a te akaratod szerint való törvény, az lesz a törvény. Norma lesz az, ami abnormális a te gondolataid szerint. Urunk, egyre sötétebb ez a világ, és a te népednek nem könnyű itt várni. De olyan jó, hogy mégis felemelhetjük a fejünket. És nézhetünk téged, és várhatunk téged, és sietethetünk téged. Jöjj el, Urunk, hamar! Jöjj el, Urunk, hamar! Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a mi gyülekezetünket, és kérünk, hogy segíts, hogy mi is egyen-egyenként, és családjaink, de gyülekezetünk egésze is az ígét őrző gyülekezet lehessen, és nép lehessen ebben az országban. Segíts, Urunk, hogy mi nem más programokkal legyünk elfoglalva, hanem ez legyen a legfőbb program, amit igyekszünk teljesíteni. Segíts őriznünk az ígét, úgy, ahogy te akarod. Köszönjük néked az ige drága értékét. Segíts, hogy a gyerekeink, a fiataljaink, az idős testvéreink mindnyájan egy szívvel, egy lélekkel tudjuk őrizni az igét, a szót, amit te mondtál nekünk. Köszönjük néked, hogy számíthatunk ebben tereád, és kérünk, erősíts meg minket, hogy ne más értékek után fussunk, hanem ehhez ragaszkodjunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi gyülekezetünk próbálkozását a templom építéssel kapcsolatban is. Nélküled nem jutunk, Urunk, egyről a kettőre, de a te segítségeddel hisszük, hogy minden nehézség eltűnik és megvalósulhat a mi tervünk. Kérünk, hogy te vidd teljesedésbe az építők szándékát. Köszönjük néked, hogy hívhatunk téged, hogy légy a betegekkel, légy gyógyítójuk, megerősítőjük a te akaratod szerint. Segítsd őket beléd kapaszkodni, rád bízni magukat. Kérünk, segíts, Urunk, azoknak, akik nehéz körülmények között vannak anyagilag, mert munka nélkül maradtak, vagy bármi más probléma van. Kérünk, hogy segíts nekik, és segíts munkát találni, megélhetést találni. Kérünk, hogy ebben is könyörüljél meg, és rendeld ki a szükséges dolgokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy tekints a mi népünkre, országunkra, és ragadd ki a hitetlenségből, és fordítsd magadhoz a mi honfitársainknak a szívét. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Hisszük, hogy te meghallgatsz minket a te ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És mondanám a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy ma délután 17:45-kor találkozás lesz a Klauzál téren, a fenyőfa előtt. Aki szeretne menni egy kis éneklésre, szeretettel várja a kis kórus különítményünk. Egy pár karácsonyi éneket énekelnek ott, akik kimennek, fiatalok, idősebbek is. Szabadott bizonyságot tennünk a karácsonyról, és egy kicsit az emberek figyelmét fölfele irányítani, ne csak lefele nézzenek állandóan. Tehát adventi éneklés ma 17:45-kor találkozással a Klauzál téren. Kérdetem a testvéreknek, hogy lehet még vinni adventi koszorúkat, odabent vannak a kis terembe kiállítva, lehet vásárolni. Szabad vásárolnunk a a naptárból is, ami elkészült, a jövő évi naptár, nagyon szép lett. Örülünk neki, hogy így ez is megvan. 2000 forint az ára, ebből 500 forint a templomépítés támogatja. Esetleg, ha valaki a családba is, karácsonyi ajándéknak is adhatjuk, de ha nincs benne a saját gyerekünknek a rajza, akkor is szerintem egy szép, szép ajándék, és egy kedves bizonyságtétel lehet, ha van erre még anyagi fedezetünk. Ezt is javaslom a testvéreknek. Vannak egyéb kis apróságok is, műtyürkék, amik ki vannak állítva, valaki ott szeretne körülnézni, akkor nyugodtan menjen be, aztán tapogatózzon, hát ha talál valamit. Hirdetem a testvéreknek, hogy van egy kis örömünk is, Molnár Róbert testvérünkéknél megszületett a kislány, az a harmadik gyermekük, Jázminnak hívják, tegnap mentek haza a kórházból, otthon vannak, Isten áldását kívánjuk a kis gyermekükre és az egész családra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, most pedig még egy pár percre kérem a türelmet, mert feleségem szeretne még a gyerekekkel valamit bemutatni és elmondani a testvéreknek.
Tudott készíteni magának egy 66 könyvből álló Biblia polcot. Ez egy két éves folyamat volt, amíg a Biblia 66 könyvét, minden vasárnap egy-egy könyvet átbeszélgettünk a gyerekekkel, és ezt lezárásképpen szeretnénk egy kis mondókával megköszönni, lehet, hogy van közöttünk, aki ismeri. Ezt tanultuk meg vasárnapról vasárnapra, egy picit mindig hozzátettünk a versből. Ne kezdjük. Az Ószövetség könyve. Mózes írt 5 könyvet. Első a teremtésről, másodikat a zsidók kijöveteléről, harmadikat a lévi nemzet tisztéről, negyediket a népnek megszámlált rendjéről. Ötödik betette a törvények mását, aztán Józsué vagyon és a bírák. Rút könyve Sámuel királyok krónikája, hárman két-két könyvben írják a zsidók dolgát. Esdrás, Nehémiás, Eszter, Jób sorára következik Dávid 150 zsoltára. A bölcs salamoni példabeszédekre jön a prédikátor énekek éneke. Erre Ézsaiás, Jeremiás jönnek, siralmai révén aztán ugyan ennek. Aztán Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, Ámos után Abdiás és Jónás. Mikeásról Náhum, majd Habakukra térünk, Sofóniás után Aggeushoz érünk. Már csak Zakariás, Malakiás jönnek, s ezzel vége az Ószövetség könyvének. Akik Jézus Krisztus életét megírták, ezt a nevet kapták, hogy evangélisták. Máté, Márk, Lukács és János, ezek négyen, legelőbb van helyük az új szövetségben. Majd az apostolok cselekedeteiről írott könyv szól, hitünk elterjedéséről. Pál leveleinek száma 13, amint következnek, rendre elszámlálom. Rómába írt 1-et. 2-t Korintusba, Galatákhoz 1-et Efézusba, 1-et Filippibe, 1-et Kolosséba, 2-t pedig küldött Tesszalonikába, 2 levelet tett Timóteus számba, még Titus, Filemon zsidók kaptak 1-et, Jakab 1 levelet, Péter 2-t szerzett, 3-at hagyott János, Júdás 1 részecskét, végül János írta jelenések könyvét. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Kíváncsi volnék, hogy melyikünk tudná elmondani. De legfontosabb, hogy ez az összes 66 könyv az Úr Jézus Krisztusról szól. Ezt jegyezzék meg a testvérek. Olyan ez, mint egy bölcső, mondta Luther, amelyik magában hordozza a Krisztust. Ő a Bibliának a fő tartalma. Hát kívánjuk, hogy ezek a gyerekek ne csak így a könyveket ismerjék, hanem a Krisztust is ismerjék, aki ott rejlik az ígében, és higgyék és kövessék őt, ők is. Imádkozzunk is ezért majd. Testvérek, az záró énekünket énekeljük el, a 304. dicséretünket, mint egy válaszolva Isten igéjének a tanítására, énekeljük ezt a szép énekünket, 304. a 130. Zsoltár dallamára énekeljük. Énekeljük az első 2 versét és a 6. Utána a nemzeti imádságunkat énekeljük. A 304. énekünk első verse így kezdődik. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik.